Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje, mely által szól hozzánk, írva található a Máté evangéliuma 5. részében, a 17-től 26-ig terjedő versekben. Miként szól hozzánk Istennek igéje, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok, helyeiteket elfoglalva. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jota vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg az egészen be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyeknek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyeknek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudók és farizeusok igazságát, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyeknek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, megérdemli az ítéletet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet. Aki pedig azt mondja a testvérének, ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön, aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gyehenna tüzére. Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt. Menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor tér vissza, és vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel, idejében, amíg együtt vagy vele az úton, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és börtönbe ne kerülj. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillérig. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillérig. Szeretett testvéreim! Az felolvasott ige az Úr Jézus hegyi beszédben elhangzott tanításának egy része. Ennek egyik kiinduló pontja az, amit ő mond, hogy a keresztény Krisztus tanítvány, az Isten gyermeke, a mennyeknek országának örököse csak az lehet, akinek igaza vagy igazsága, igazságossága több, mint a farizeusoké, vagy a vámszedőké. Aki másoknál többet cselekszik, az említetteknél többet cselekszik. Farizeusok igazsága a törvény betűjéig, a vámszedők igazsága pedig a, úgymond a kölcsönkenyér visszajár keretei közé, rekedve a méltányosság határáig terjed. Csak hogy az Úr Jézus, amint hallottuk, ezzel nem elégszik meg. Azt mondja, hogy ha nem több a ti igazságosságotok ennél, akkor nem mehettek be a mennyeknek országába. Ezt kérdezi tehát, mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanezt cselekszik el? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is azonképpen cselekednek el? A farizeusoknak pedig ezt mondja az Úr, hallottátok, hogy megmondatott szemet szemért és fogat fogért, én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellen a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is. És aki törvénykezni akar veled, és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is. És aki téged egy mérföldre kényszerít, menj el vele kettőre. Aki tőled kér, adj neki. Aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. A törvény betűje kimondja, hogy ne ölj. S mivel a farizeus a betűfogja nem lát messzébb, mert nem akar tovább látni annál, számára nem lesz bűn, például a pénzzel vásárolt árulás. Gondoljunk csak az Úr Jézus Krisztus esetére, a történetére. Nem de pénzen vásárolták meg, árultatták el Júdással. Tehát nem lesz bűn a pénzen vásárolt árulás. Az ártatlan halára ítélő hamis tanúvallomás sem bűn, mert hamis tanukat szereztek, hogy hamis vádakkal vádolják az Urat. Az ítélőszék előtt, a Sanhedrin előtt, a tanács előtt. Az igazság megmásítását szolgáló hamis tanúskodás maga sem bűn, tehát nem esik ítélet alá, nem ölés. Nem az ölés része, mondják a farizeusok. Továbbá nem számít ölésnek a karaktergyilkosság sem, amikor Isten káromlásának nevezi a legszentebb kinyilatkoztatást és igazságot, vagy a démonizálás, amikor lázadóvá teszi a másiesi jeleket, jelekkel megpecsételt szentet, az igazat. Mindezek nem lesznek bűnök, nem lesznek a halálos bűnök részei, a gyilkosság folyamatának a részei nem lesznek. Gondolja a farizeus. Csak hogy ez nem így van. Urunk Jézus néven nevezi a dolgokat, amikor így szól. Én pedig azt mondom, ha valaki haragszik atya fiára, méltó az ítéletre. Aki pedig azt mondja atya fiának, ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön. Aki pedig ezt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Nagyon magasra tette a mi Urunk a mércét. Ki tud ennek a mércének, ennek a kánonnak megfelelni, ennek alapján élni, cselekedni, gondolkodni, és a másik embertársához, a testvéréhez viszonyulni, hogy ne vétkezzen. Lényünk, mélyéig meg kellene rettennünk, amikor Urunknak ezt a tanítását halljuk, mert azért is szól, hogy a lényünk mélyéig eljusson. És pedig azért, mert ez nem más valakiről szól, és ezeket nem más valakiről mondja az Úr Jézus, hanem rólunk, akik hallgatjuk őt. Akkor is a tanítványainak mondta ezt, akik hallgatták őt, akik a legközelebb álltak hozzá. Az egyetlen helyes magatartás, tehát, amit a tanítványok is mélyen megszomorodva gyakoroltak, amikor ezt mondták Jézusnak, én vagyok-e az Uram, aki így tudok gyűlölködni, aki ilyeneket tudok mondani a testvéremről, a felebarátomról? Én vagyok az. Az igazságot hazugsággá, az igazat gonoszszá átváltoztató gyűlölet hatalma, ez munkálkodik közöttünk, és sajnálatosan bennünk is, vagyis ez a hatalom akaratunk ellenére bennünket is úgymond bemocskol, beszennyez, megfertőz, és a maga hatalma rákerít, hogy az ülés felelősségét, mint egy gyilkos hálót reánk is kiterjeszthesse. A kérdés az, hogy mit tehetünk, hogy ez a gyilkos háló ne keríthessen a hatalmába, ne legyünk ennek a fogjai. Urunk Jézus erre azt válaszolja, ha azért a te ajándékodat az oltárra viszed, tehát Isten tiszteletet mutatsz be, az Istennek kedves szolgálatot végzel, de ott az oltárnál, az Isten jelenlétében megemlékezel arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, függeszd fel a te áldozatodat, és menj el előbb békélj meg a te testvéreddel. És azután jöjj vissza, és mutasd be Istennek az áldozatodat, adod az ajándékodat. És légy jó akarója a te ellenségednek, ellenfelednek, hamar, amíg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezére ne adjon, azt pedig a poroszló kezébe, hogy a tömlőtve vessen téged. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnét, míg nem megfizetsz az utolsó fillérig. Jézus Krisztus tehát példázattal, metaforával, hasonlattal, példabeszéddel tanítást ad, és a tanítás szerint az oltár az a hely, ahol Isten az áldozónak, a hozzáfolyamodónak eszébe juttatja a reá neheszelő fele barátját, testvérét. Igen, ez az a hely, ahol Isten beszél nekünk azokról, akik esetleg haragszanak ránk, vagy valamiért neheztelnek ránk. Legyen panasza jogos vagy jogtalan, nem lehet azt orvosolni és jóvá tenni Istennek bemutatott áldozattal. Nem lehet azt jóvá tenni Istennek kedves szolgálatokkal, hanem csak személyes kibéküléssel tanítja az Úr Jézus. Urunk ezzel is azt tanítja, hogy nagyon sok olyan Istenért hozott áldozat, vagyis szolgálat történik, hogy ugyanakkor az így tevékenykedők ellen panaszos tömegek sorakoznak fel. Önmaguk jóságával eltelve tehát búzgón hoznak áldozatokat, úgymond Istennek, de azzal mégsem törődnek, hogy a teljesítményük növeléséért a saját testvéreik ellen súlyosan vétkeznek. Még észre sem veszik. Az Istennek kell eszükbe juttatnia. Így panaszhegyeket emelnek köztük és Isten közé. Maguk közé és Isten közé. És Isten csak ezeket a panaszhegyeket látja. Urunk Jézus mindezt feltárva azt tanítja, hogy Isten a panaszhegyek miatt nem látja az érte hozott áldozatot. Ezért ebből az Isten tiszteletből nem származhat áldás, hanem csak ítélet. Ugye a folyamatot is leírt, ahogy a bíró, a poroszló, aztán a börtön, amíg még megfizetsz az utolsó fillérig. Kivéve, ha a testvér és testvér között megtörténik a kiengesztelődés, a megbékélés, és helyreáll a béke. Nincs életbe vágóbb feladat a testvéreinkkel való megbékélésnél. A megbékélésnek ez a szolgálata több minden Istenért hozott áldozatnál. Vagy fontosabb, fontossági sorrendben elsőséget élvez. Mert minden más szolgálat csak ezután következhet. És olyan jó volna, ha Szentlélek által a megbékélés szolgálatában állnánk, ha Isten előtt a szerinte való megbékélésért tusakodnánk, ahogyan ezt Urunk Jézus tette, és teszi most is értünk a mennyekben, mint egyetlen közben járunk. Ő a végsőkig elment, hogy kibékítsen Istennel, önmagával, önmagunkkal és egymással. A végsőkig elment. A kérdés csupán az, hogyan kövessük őt ebben. Miképpen lehetünk mi is olyanokká, mint ő? Hogy igazán békességünk legyen. Nagyon sok embernek kellene megbékélnie Istennel, önmagával, egymással. És Jézus egy másik szent törekvést is elénk tár ugyanakkor. Azt tudnélik, hogy legyünk ellenségeinknek, vagyis ellenségeinknek látott, vagy láttatott testvéreinknek a jó akarói. Legyen bennünk ez az indulat, ez a jó akarat. Ameddig a közös úton vagyunk, mert nem tudjuk, hogy meddig tart ez a közös út. A farizeusok és vámszedők igazságát túlszárnyalva kell akarnunk ezt a javunkat, és javunkat szolgáló jót és a testvérünk javát szolgáló jót. De hogyan tegyük ezt? Hát ki képes erre, ki tudja ezt teljesíteni? Azt kérdezzük. Az Ószövetségben van egy testvér és testvér közötti megbékélésről szóló történet, de ezt nem olvastam fel, ez legyen otthoni olvasmány. Az, ahogyan Jákob megbékél az ő bátyával, Ézsauval. Bár Jákob volt az, aki elcsalta Ézsautól először az elsőszülöttségi jogot, majd aztán az elsőszülöttségi áldást is. És ezért a bátya nagyon nehezszelt rá, annyira gyűlölte, annyira haragudott rá, hogy meg akarta ölni. Jákobnak el kellett menekülnie. És ha jól számoltam, akkor 21 év után végre eljött az idő, hogy hazatérjen. Hatalmas nyájakkal, vagyonnal tért haza, gazdagon. Az áldás következtében, ugye, amit kicsikart az apjától a bátyja kárára. És amint halad hazafele, meg tudja, hogy jön a testvére vele szembe. De van vele 400 felfegyverkezett ember is. És akkor Jákob nagyon megijedt, hogy most mi fog vele történni. És arra gondolt, hogy megengeszteli, kiengeszteli az ő bátyját. És a nyájakat küldött maga előtt mindenféle állatból, juhokból, kecskékből, tevékből, szamarakból. Aztán a szolgákat is előre küldte, a szolgáktól való gyerekeit is előre küldte, és végül legutoljára a szeretett feleségét is, aki várandós volt, és a fiát küldte maga előtt. Ő pedig egész éjjel hajnalig tusakolott az Úr angyalával, hogy megáldja őt. És hajnalba kelt át a jabbok révén, miután az angyal megbénította, lesántította, de megáldotta. És a csalóból, a Jákobból, mert a neve azt jelenti, hogy csaló, Izrael lett az, aki küzdött Istennel és emberekkel, és győzött. Így változott meg Jákob. Így történt az meg, hogy ő teljesen más ember lett. Többet nem tudott az a régi gonosz csaló, önző és testvérének ártó, vagy embertársének ártó ember lenni. Megváltozott. És így találkozott Ézsauval. Ő pedig elébe szaladt, nyakába borult, és sokáig sírtak. Örültek a találkozásnak. Ez egy megbékélés történet, ami példagyanánt iratott meg nekünk, hogy tanuljunk belőle. De ennek a történetnek is egy lényeges fordulópontja van. A teljes megváltozás. Szeretett testvéreim, nem lehetett, nem tehette meg, és Isten nem engedte meg Jákobnak, hogy letelepedjen az ígéret földjére, a szent földre, amíg nem történt meg ez a teljes megváltozása, ott a jabbok révénél. Mit mondott Jézus? Nem mehettek be a mennyeknek országába. Ez ugyanazt jelenti, nem telepedhettek be a mennyeknek országába, ha a ti igazságotok nem több a farizeusokénál, vagy a vámszedőkénél, csak ha több annál. De ez a több a teljes megváltozás, a Krisztushoz való hasonlóságunk, az Isten gyermekévé való átalakulásunk, és nem mi alakítjuk át magunkat, testvéreim. Gondolom, erre mindannyian rájöttünk. Krisztusi emberekké kell válnunk. És ezt csak Isten, a mi atyánk, az ő igéje és szent lelke által tudja elvégezni bennünk, hogy hasonlóvá legyünk mindenben, ami rónk Jézushoz. Bárcsak felemelne magához az Úr, ahogy Jákobbal is tette, és miközben felemel magához, megváltoztatna, más emberré tenne, hogy gyarló Jákobokból az Isten Izraelje legyünk, mi magunk is, akik hallottuk Istennek ezt az igéjét. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Mennyei szerető édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban. Te látod azt, hogy a mindennapjaimban mennyi minden dörömből, zakatol a szívünk ajtaján, hogy azt elfoglalja és hatalma alá kerítse. Te látod azt, Urunk, hogy csak a közvetlen környezetünkben is kétféle, legalább kétfelé szakadt az emberek közössége. Egyik gyűlöli a másikat, egyik megnevezi, kineveti és kigunyolja a másikat, és csúnya jelzőkkel illeti egyike a másikat. És tesszük mindezt a magunk igazságának tudatában, észre sem véve azt, hogy mit is cselekszünk valójában. Hogy elkezdődött közöttünk egy olyan gyűlölet, amit magunktól nem tudunk leállítani, de amit mégis le kell állítanunk. Mert a Te igéd arra szólít bennünket, hogy megbékéljünk veled, önmagunkkal és testvéreinkkel, sőt az ellenségünknek láttatott és látott testvéreinkkel is. És hogy így álljunk a Te trónusod előtt és a Te oltárod előtt, bemutatván neked Isten tiszteletünket, ajándékainkat és szolgálatunkat. Kiáltunk azért most hozzád, hogy legyen előtted kedves a mi Isten tiszteletünk. És munkáld bennünk azt a töredelmet, azt a bűnbánatot, amelyben el tudsz jönni hozzánk, és fölemelni magadhoz, és átváltoztatni bennünket. A csalóból, az irigykedőből, a gyűlölködőből, olyanná téve bennünket, amilyen Te vagy, Urunk. Aki úgy tudtál könyörögni a keresztfán, és hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Adunk, hogy ez a jó akarat legyen bennünk is a végsőkig, és így fogadj oltalmadba, megőrizve bennünket a Te békességedben, a Te béketűrésedben és a Te szeretetedben, hogy ez a kegyelem áradjon belőlünk másokra is. És adj bölcsességet is, Urunk, hogy tudjunk bizonyságot tenni beléd vetett reménységünkről, és a tőled kapott új életünkről. Ezt kérjük tőled, menny édesatyánk, magunknak, akik hallottuk a Te igédet, tisztíts meg és szentelj meg a Te igéddel, és áldjál meg bennünket a Te szent nevedért. De így könyörgünk a szeretteinkért, a családtagjainkért, a gyerekeinkért, az unokákért, a dédunokákért, a testvéreinkért, a rokonainkért, a barátainkért, azokért is, akik talán valamiért neheztelnek ránk úgy, hogy mi nem is tudunk róla, de segíts meg, hogy megbékéljünk, és látszódjon a Te jóságod bennünk, és a Te irgalmasságod mi rajtunk. Ezt kérjük ennek a közösségnek, ennek a városnak, az országunknak, népünknek és nemzetünknek, és a nemzeteknek ezen a földön. Készíts el bennünket, Jézus, a magad számára, a Te szent nevedért. Amen. Testvéreim, gyertek, emeljük fel szavunkat, és könyörögjön az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezetnek áldozatos szeretetébe ajánlom az adakozást, tudván azt, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. Legyetek ti azért tökéletesek, miképpen a ti mennyei Atyátok tökéletes. Amen. Áldott úrnapját kívánok mindenkinek!